amennye jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Cigány pasztorációs lelki gyakorlatot tartanak augusztus végén Gyöngyösön. A szervezők nagy szeretettel hívják és várják az érdeklődőket a 7. országos cigány pasztorációs lelki gyakorlatra, augusztus 23-án és 24-én Gyöngyösre. A férőhelyek száma korlátozott, ezért javasolják a mielőbbi jelentkezést. A reménység éve a Szent Év különleges kegyelmi és bűnbánati időt jelent számunkra. Fontos a megújulás, hogy egyre mélyebben meggyökerezzünk Krisztusban, és abban, hogy benne és általa valóban új emberek lehetünk, írják a szervezők. Az elmélkedéseket Szocska Ábel görögkatolikus nyíregyházi megyéspüspök fogja tartani. Jelen lesz Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK cigánypasztorációért felelős tagja, a záró szentmisét pedig Ternyák Csaba egri érsek celebrálja majd. Gyors ütemben halad a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztését célzó Demián Sándor 1+1 program végrehajtása. Már több mint 500 vállalkozás jutott hozzá a támogatási forráshoz, összesen 45 milliárd forint értékben. Így a kifizetések összege 2 hét alatt megduplázódott, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ismertették, a program lebonyolításáért felelős Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség eddig 1350 pozitív támogatói döntést hozott, több mint 105 milliárd forint összértékben. A gondos óra 900 ezredik felhasználója, Császár Angéla színművész, jelentette be Lantos Csaba, energiaügyi miniszter, a Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó közösségi oldalán közzétett videójában. Császár Angéla a videóban úgy fogalmazott: szerencsésnek érzem magam, hogy így közel a 80-hoz is aktív életet élhetek. A gondos órával biztonságban érezhetjük magunkat, mert egy gombnyomással közel a segítség. A gondos óra nem egy eszköz, hanem társ, életmentő lehet. Én csak bátorítani tudok mindenkit, hogy fogadja el és használja, és ne hagyja ki ezt a lehetőséget, mondta Császár Angéla a videóban. A balmazújvárosi Balmas Sütöde tönkölylisztből készült alföldi pajta kenyere érdemelte ki 2025-ben az Ország kenyere címet, míg az innovatív kenyerek kategória győztese az extra szűz olívaolajjal készült mediterrán kenyér lett a 14. Szent István napi kenyérversenyen, tájékoztatta a verseny kommunikációjával foglalkozó cég a távirati irodát. 14. alkalommal rendezte meg a Magyar Pékszövetség a Szent István napi kenyérversenyt, amelyen a Szent István napi kenyér kategóriában 20 vállalkozás indult 29 termékkel. Az innovatív kenyerek versenyében 14 cég, 26 terméke mérette meg magát. Nekünk a falu nem a múlt, hanem a jövő. Ezért 2019 óta mindent elkövetünk annak érdekében, hogy falvaink a baloldali kormányok vidékromboló tevékenysége után új erőre kapjanak. Ezért indítottuk el 2019-ben a Magyar Falu programot is, közölte Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető kiemelte, a kormány támogatja a kistelepülések életminőségének javítását, ehhez viszont szükséges az is, hogy megállítsuk a kivándorlást a nagyobb városokba. Ezt a célt szolgálja a Magyar Falu program egyik legfontosabb pillére is, a falusi családi otthonteremtési kedvezmény. A folyamatosságban hiszek, azt a munkát szeretném valahogy folytatni, amit Szikora János elkezdett, hangsúlyozta a Székesfehérvári Vörösmarty Színház munkába álló új igazgatója, a város polgármesterével közös bemutatkozó sajtótájékoztatóján. Dolhai Attilát június 27-én választotta a Székesfehérvári Vörösmarty Színház igazgatójának a Városi Önkormányzat Közgyűlése. Elődje Szikora János 2012 óta vezette az intézményt. Dolhai Attila hangsúlyozta, mindent el fog követni azért, hogy a színházban működő erős társulatot még nagyobb szeretet övezze a fehérvári közönség részéről. Meseíró pályázattal bővül a Libri Talent tehetséggondozó program. A kezdősor elnevezésű írói ösztöndíj program mellett idén már a magyar íróknak és illusztrátoroknak meghirdetett Libri Talent mini pályázatra is lehet jelentkezni szeptember 28-áig. Végül a keddi időjárásról. A Dunától keletre gomoly felhős, napos idő várható, délután azonban záporok is kialakulhatnak. Ezzel szemben a Dunántúlon a front felhőzet esti, késő esti megérkezéséig derült, gyengén felhős lesz az ég. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 26 és 31 fok között tetőzik majd. Híreinket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, pénteken augusztus 1-én kezdte meg hivatalát az Egri Dobó István Vármúzeum igazgatójaként Novák Néma Lakár Zsófia. Rádiónkban aznap este hallhatták vele készült beszélgetésünk első részét, a mai műsorunkban a beszélgetés második részét hallják.
Ugye mielőtt elkezdtük a beszélgetést, említetted, hogy Egerben olyan másképp viszonyulnak a várhoz a helyiek, mert hogy ott vannak a falak, és egy kicsit az, mintha távol is tartaná őket. Ez ugye nekem, mint Miskolcnak azért furcsa, mert nálunk a Diósgyőri vár, ez pont az ellentéte volt. Tehát ott rengeteg rendezvény, színházi előadástól kezdve, ugye a Kaláka Fesztivál annak idején, és így tovább, ugye állandóan a várban álltunk meg. Hogy érzed? Milyen utakat látsz, vagy próbálsz majd keresni ahhoz, hogy esetleg jobban be tud őket hozni a várba?
Igen, ez egy kihívás. Ezt valóban érzem. Nyilván ezt ennek először érdemes megnézni az okait. Az egyik oka ennek az, hogy mint 2014 óta, mint nemzeti emlékhely, az Egri vár egy olyan szimbolikus szerepet tölt be, ami egy kicsit olyan tisztelettel, vegyes távolságtartást is tud kiváltani. Én ezt abszolút megértem. És hát nyilván az is az oka ennek, hogy mivel turizmus által erősen érintett a terület, nyilván ez a város életében ilyen szempontból kitüntetett szerepet is visz, ezért megint csak tud egy olyan pozícióba kerülni, ami lehet, hogy nem az életünk mindennapi részének tűnik, hogy bemenjünk a várba mondjuk egy évbe akár ötször is egy kiállítás miatt, egy kettes megnyitó miatt, egy rendezvény miatt. Én azt gondolom, hogy ennek az egyik nyitja az, amiben már el is kezdtünk dolgozni, konkrét projektekbe hívjunk be civileket, ahol megtapasztalhatják ezt az együttmunkálkodást és ennek az örömét. Hogy erre egy példát mondjak, a Kaptárkő Egyesülettel örvendetes módon most már évek óta, 2020 óta nagyon aktív és jó kapcsolatunk van. A Negyedhegyi Szentkeresztkápolna kutatása kapcsán, ami 2020-ban indult el, és amiben nagyon sok civil és mi is múzeumként részt veszünk, egy olyan ügyet tudott ennek a munkának a középpontjába állítani, ami iránt a közösség érdeklődik. Fontos része a történelmének, szimbolikus hely, mindenkit izgat, hogy mi volt ott, hogyan nézett ki, mekkora volt, mi volt a története, és olyan katalizátor és olyan motor a közösség életében, ami látható, hiszen most már évek óta egyébként az ott folytatott ásatásaink, amik tanásod vagy tervásatások pontosabban eredményéből kiállítást rendezünk, a régész kollégáim nyílt napot szoktak fenntartani, sőt még szabadtéri kis tárlat is volt az ásatások megkezdése után. Tehát, hogy van egy ilyen katalizátor szerepe a közösség, a közösségi régészet iránt érdeklődők körében. Ez most éppen egy példa. De én azt gondolom, hogy sok ilyen civil területen, illetve más kulturális intézményekkel összefogva végzett projekt szükséges ahhoz, hogy ezeket a falakat áttörjük. De van ennek egy másik oldala is. Szükség van arra, hogy megújuljunk például a kiállításoknak a témájában. Olyan témákat hozzunk, ami most releváns és érdekli a közönséget. Ehhez nyilván jól kell ismerni a közösségünket, a közönségünket, az igényeit. Tehát ez számunkra is feladat, kihívás, ez például én egy kifejezetten fontos dolognak tartom, hogy ilyen módon újuljanak meg a kiállítások témái.
Tudásátadás az embereknek a gyökerüknek a megtalálása, a kapcsolódása magához, az élőhelyükhez, ahol születnek, ahol felnőnek, stb. Ahhoz pont ez a kutatás is, amit említettél, nagyon jó kapcsolódási pont lehet, hiszen gyakorlati jelleggel, nem könyvből, iskolával, ugye ez mindig unalmas, ami kötelező, az mindig távolítja az embereket, viszont egy ilyennel akár a gyerekeket is meg lehet fogni, és a gyerekek ugye mindig fontosak, hiszen abból lesz aztán a következő generáció, aki ha szereti, és visszajár, és megtalálta a hangot, adott esetben most ugye a Vármúzeummal, akkor az hát-hát tud jönni majd a saját gyermekének, és így tovább.
Igen, nálunk ez évek óta fontos, és ez egy jól működő terület, például a táboraink, illetve a múzeumpedagógiai foglalkozásaink, tehetséggondozó programjaink. Ott eleve van egy fórumunk, hála Istennek, ahol a diákokkal nagyon szorosan tudunk kapcsolatot tartani. De gondoltunk arra is, és az idei év vállalkozása volt, hogy kicsit szélesebben tudjuk éppen a most olvasni tanuló gyerekeket és a szüleiket megszólítani. Ott van igazából a folyamat kulcsa, és a múzeumba szocializálódás, vagy a múzeumi lét természetesként való kezelése, amikor az ember kinyílik a tudomány világára az olvasás által. Úgyhogy mi az idén egy mesekönyvet jelentettünk meg, sorozatnak tervezzük, ennek az első része a Veszélyes versenyszellem címmel megjelent Gaura Ágnes írónő tollából született mesekönyvünk, ami igazából kifejezetten a most olvasni tanuló gyerekeknek és szüleinek szól, és az 1540-es, 50-es évek egri világában nyilván a hiteles történelmi személyeket is a történetbe beleszűve igyekszik megismertetni, de természetesen vannak lévén mese kitalált alakok is. Viszont egy olyan kis szumogyarázatot, jegyzéket is fűztünk a mesekönyv végére, ami pedig segít utána eligazodni, és akár a szülőknek is egy kicsit eligazítani, elmagyarázni, akár történelmi fogalmakat, személyeket, helyszíneket, eseményeket a korszakban. Úgyhogy ez egy picit ilyen kettős célt is betölt, megalapozni egy picit ezt az érdeklődést, közelebb hozni, és hát egy fantasztikus grafikai világ, képi világ az, ami a könyvben, a mesekönyvben reméljük megfogja majd az olvasókat, mert hát nyilván a vizualitás ennek a korosztálynak az elérésében az egyik legfontosabb eszköz.
Így van, ezt abszolút alá tudom támasztani. Illetve az idősebbeknél is ugye Eger, az Egrivár ilyen szempontból talán szerencsésnek is mondható, hogy ugye van nekünk a Gárdonyi Géza Egri csillagok, ami kötelező olvasmány, ez ugye lehet negatív, de én még mindig úgy veszem észre, hogy ez az egyik olyan kötelező könyv, amit még mindig szívesen olvasnak a gyerekek, hál' Istennek. És nagyon örülök, amikor találkozok olyannal, hogy mondjuk a helyi iskolában úgy próbálja velük földolgoztatni egy irodalomtanár, hogy igenis kiküldi őket a várba, és nézzétek meg, és keressétek meg, és a sít keressétek meg, stb. Stb. Tehát, hogy ad nekik hozzá egy plusz olyan gyakorlati részt, amivel közelebb tudja hozzájuk hozni az egész várat, illetve az egész történetet.
Igen, ezen nagyon dolgozunk régóta. Révén ugye a Gárdonyi hagyatékot a Vármúzeum ápolja és őrzi, és ugye azért is felelősséget vállal, hogy ezt megújítsa. A kollégáim, kifejezetten Szolainé Király Júlia, a muzeológus kolléganőm nagyon-nagyon sokat dolgozik azért, hogy akár az olvasótáborokon keresztül, mert már ilyet is szervezünk, akár kifejezetten az ötödikesek számára speciálisan a regény feldolgozása kapcsán szervezett foglalkozások, tematikus napok, azok segítsék őket ebben, sőt még kis múzeumpedagógiai füzetet, kiadványt is szerkesztett Júlia ehhez, olvasónaplót, tehát egy kicsit segítve módszertani elemeket is a tanárok, illetve gyerekek kezébe adva, kulcsot adva a mű értelmezéséhez, illetve az olvasáshoz egyáltalán. Azt tapasztaljuk, hogy évek óta kihívás ez. Tehát nem csak Gárdonyi regények kapcsán, alapvetően az olvasás kapcsán kihívás a mostani generációknak maga egy-egy ilyen irodalmi műnek a végigolvasása és egyben értelmezése. Nyilván a nyelvezet az megint jelent egy kihívást, ehhez azért tudunk hitelesen segítséget adni, de érezzük azt, hogy nehéz. Tehát biztos, hogy nagyon nehéz, viszont pont emiatt igyekszünk segíteni ezekkel a programokkal, kiadványokkal, tematikus napokkal, hogy ezeket a tanárok és a diákok számára is megkönnyítsük, és úgy látjuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés. Tehát nekünk több ilyen ötödikesek számára meghirdetett tematikus napunk van, és az a tapasztalat, hogy nagyon hamar betelik, és már igénylik, hogy de szervezzünk még egyet, mert nem mindenki fér be, aki szeretett volna. Úgyhogy hála Istennek, nagyon nagy az érdeklődés.
Ez nagy szerencse egyébként, meg ugye ilyen szempontból a Gárdony is egy kimeríthetetlen forrás, rengeteg olyan dolog van, amivel közelebb lehet vinni akár az iskolás korosztály számára is őt. Tehát ha mondjuk nem is szeretnek olvasni, de mondjuk a titkos írást megemlíti nekik az ember, akkor rögtön csillognak a szemek, mert ez megint egy olyasmi, ami érdekelheti is a gyerekeket. A másik, ami Eger szempontjából fontos, és ugye említetted te is, hogy turistaváros, tehát rengetegen jönnek turisták. Őket hogy látod, hogy mennyire jönnek be a várba, illetve nekik milyen elvárásai vannak esetleg?
Nyilván nekünk ehhez alkalmazkodnunk kell maximálisan, akár a több nyelvűséggel, amit most már például olyan QR kódok kihelyezésével, vezetett tematikus sétával igyekszünk segíteni, amiben van, aki szeret a saját tempójában felfedezni, akkor nyugodtan végig tudja járni a saját nyelvén, mert számos nyelven elérhető már ez a QR kódokkal kihelyezett tematikus séta, de van idegen nyelven tárlatvezetésünk is, van magyar nyelven tárlatvezetésünk is. Most már én egyre inkább fontosnak tartom, és ezt te is megerősítetted, hogy jól tud esni néha egy-egy ilyen tárlatvezetés, és mi ezt azzal igyekszünk segíteni, hogy a hosszú hétvégiken, nagyobb ünnepeken, de a hétköznapokban is rendszeres, adott időpontban meghirdetett tárlatvezetéseink vannak, illetve kurátori tárlatvezetéseket tartunk. Én magam is nagyon gyakran részt veszek benne, lévén az Egri Vártöltetek kiállításunk egyik kurátora voltam, és az a személyes tapasztalatom, hogy nagyon hálásak, nagyon örülnek neki, hogyha kurátori tárlatvezetést tartunk. Nagyon sokan szeretik szakértőkézből, első kézből meghallgatni, kérdéseket feltenni az adott témával kapcsolatban, úgyhogy én azt látom, hogy erre van igény, és mi ezt igyekszünk is kiszolgálni. De hosszú távon vannak olyan terveim, elképzeléseim, amelyek ezt a vezetett sétát virtuális élménnyel ötvözik. Ezen már dolgozunk, és szeretnénk ezt egy az egész várra kiterjedő hosszabb séta keretében majd elérhetővé tenni. Úgyhogy nyilvánvalóan sok területen kell ahhoz egyszerre dolgozni, hogy ez a turizmus és egyébként a helyi közösség számára is egy jó élmény legyen, egy olyan élmény, amiért visszatérnek, de ezen dolgozunk. Ezt most még egy kicsit titokban tartanám, mert van még egy-két olyan egyeztetés alatt álló, szakmai egyeztetés alatt álló folyamat, aminek a közepében tartunk, de annyit azért elárulhatok, hogy szeretném, hogyha a Valide Szultán, a fürdőrómat is, amelyet szintén mi kezelünk, egyre aktívabban tudnánk ebbe a vezetésbe is bekapcsolni, illetve olyan virtuális valóság, illetve vetített, illetve makett formában is megtapasztalható rekonstrukciót mutatni a látogatóknak, ami például ezt a fantasztikus műemléket is kicsit közelebb hozza. Ezt is szeretném majd ebbe a sétába bekapcsolni, de jóval több eleme van még ennek, amit majd szeretnék a séta részévé tenni. Ezen most dolgozunk aktívan.
Akkor, ha kész lesz, akkor újra beszélek róla.
Mindenképpen.
A másik, ami érdekes abból a szempontból, hogy ugye Vármúzeumról beszélünk, és akkor erről az emberek nagy része arra asszociál, hogy nincs is benne más, csak a vár története, esetleg hozzá kapcsol még fegyvereket, ha tudja Gárdonyit, akkor jó, még lehet, hogy róla is van valami, és ezzel vége. Holott ez nem igaz, hiszen Vármúzeum, ez igaz, de múzeum, és ugye hatalmas gyűjteményetek van, aminek van. Mondhatjuk, hogy nincs köze a vár történetéhez.
Így van, Így van, hát ugye azért mondhatom azért az büszkén szerintem a kollégák nevében is, hogy egy nemzetközi szinten is jelentős képzőművészeti gyűjteménye van a Vármúzeumnak, de az a több mint 230 ezres műtárgyállomány az ugye irodalomtörténet, régészet, történet, képzőművészet szakágak területén hatalmas anyagot jelent, amit mi napi szinten gondozunk, restaurálunk, feldolgozunk, publikálunk, tehát ez egy nagyon komoly tudományos szakmai munka, ami a Vármúzeum mögött áll, amit nyilván a laikusok nem feltétlenül látnak, meg tudnak, mert amíg egy tárgy restaurálása akár egy évig is tart, azt ugye a látogató látja a kiállításban, látja a végeredményt, de nyilván azt nem mindig látja, hogy ehhez milyen hosszú út vezet. Egyébként pont most az EGRI Vártörténetek kiállításunkban a Habán Kályha rekonstrukciója kapcsán megmutattuk a folyamatot is, hogy micsoda minúciózus munkával, hihetetlen kitartással és hosszú idő alatt lehet egy ilyen rekonstrukciót elkészíteni hitelesen. Most éppen restaurálásról beszéltem, de beszélhetnék történeti kutatásról is. Amikor ugye az esztei Hippolit udvartartása kapcsán már jó ideje zajlanak történeti kutatások, és a kiállításban ott van egy fantasztikus a gótikus palotát metszetében bemutató, az egyes helységeket funkciójukkal ellátó és élettel megtöltő rajz, amíg ide eljutunk, az hosszú évtizedek történeti levéltári kutatása. És ebben nem csak a múzeumi szakemberek, hanem egyébként az Eszterházy Károly, sőt kifejezetten az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kollégája, kollégái is, illetve a kutatócsoportjuk is komolyan részt vett. Tehát mi komolyan vettük azt, hogy minden a szakterületen összegyűlt információt és tudást ebben a kiállításban napra készen adjunk át. Ugye ezt tavaly ősszel nyitottuk meg. Ez csak egy példaként mondom arra, hogy nagyon hosszú és láthatatlan folyamat áll egy-egy történet, egy-egy tárgy mögött, amíg ezt a látogató megkapja. És hát igen, nem csak az EGRI Vár történetéhez kapcsolódó műtárgyaink vannak. Ugye a Ciffer Sándor Galéria, mint művészeti kiállító hely, szintén a Vármúzeum gondozásában áll. Hála Istennek sikerült felújítani, egy nagyon jó minőségű kiállítóteret nyert így a múzeum, amelyben évről évre újabb és újabb témában képzőművészeti kiállításokat, tárlatokat mutatunk be. Most csak, hogy az egyik kedvencemet mondjam az elmúlt évekből, ugye Lesznai Annának állítottunk emléket, és annak a fantasztikus, nagyon sokféle művészeti ágra kiterjedő tevékenységnek, amelyet ő képviselt, nem mellesleg ugye irodalminak is. Most csak egy példa, de éppen Galambos Tamás életműve látható a Ciffer Sándor Galériában, ugye, aki EGRI gyökerekkel bír, és aztán nagyon komoly nemzetközi hírnévre is szertett. Tehát, hogy itt kalandozhat a látogató nyugodtan a képzőművészet világába, a régészet világába, irodalomtörténet, nagyon sok területre kiterjedő. Hát ugye a Gárdonyi Géza Emlékház is a mi kezelésünkben áll, de a Lenkei Ház is, amely tavaly nyitott meg, és ugye a Lenkei János tábornoknak emléket állító állandó kiállítással tiszteleg előtte. az is a Vármúzeumnak a kezelésében áll. Tehát nagyon sok élményt kaphat a látogató, hogyha hozzánk jön, mert ráadásul kombinált jeggyel ezeket mind meglátogathatja.
Ami nem egy utolsó szempont.
Így van, így van. Egy jeggyel ezeket a helyszíneket mind végigjárhatja. Így tulajdonképpen ez egy több napos program. Tehát én azt mondom, hogy ha valaki hozzánk érkezik, akkor bizton maradhat kulturális programokkal ellátva 2-3 napot is, akár úgy, mert a mi jegyeink lehetőséget adnak arra, hogy mivel egy nap alatt nehezen látogatható meg érdemben minden kiállítóhelyünk, vissza is térjen vele, tehát ha egy egész hétégét itt tölt, szombati, vasárnapi napon a megvásárolt jeggyel végig tudja nézni az összes kiállításunkat.
És ez nagyon fontos szempont, ugyanúgy a helyi vagy országon belüli turizmus szempontjából is, mint akár a külföldiek számára is.
Így van. Így
hiszen
van.
Ez gyakorlatilag egy olyan integrált lehetőség nekik, ami tényleg minden napra biztosít neki kulturális élményt.
Így van, abszolút.
Említetted, hogy mennyire tetszett a restaurálás folyamatának a bemutatása a közönségnek. Terveztek esetleg még ilyet, hogy ha sor kerül olyan műtárgynak a rekonstruálására, ami esetleg, hát nem tudom, mert ezért van, amikor ez nehezen bemutatható folyamat, hogy terveztek-e még ilyet, hogy esetleg ilyen jellegű kiállítást?
Mindig porondom van, ugye nagyon, nagyon sok folyamat zajlik jelenleg is, most egyébként éppen dolgozunk a kazamata kiállításaink megújításán, ugye most már 10 évesek ez a két kiállítás, amely ugye a kazamata rendszerben található, és most tervezzük azt, hogy az EGRI Várnapjára kicsit megújítjuk, és oda is kerülnek be például restaurált és eddig be nem mutatott műtárgyak, de sok-sok más tárgy restaurálása is folyamatban van, úgyhogy ezeket biztos, hogy meg fogjuk mutatni a jövőben, de egyébként most is például a Nagyegedhegyi Szentkereszt kápolna kutatása kapcsán előkerült oltárkép megtekinthető a déli fogadóépületünk kis kiállítóterében, egyébként ez ingyenesen, bármely nap, mert hiszen ez függetlenül a várba való belépéstől ez megtekinthető. Pontosan amiatt is szerettük volna ezt a közösségnek ingyenessé tenni, mert ez egy ténylegesen a közösségünk számára nagyon fontos projekt, és az oltárkép restaurálása azért nagyon hosszú ideig zajlott, és pont ennek kapcsán egyébként egy kis vetített filmes anyagot is láthatnak a kiállítótérben a látogatók. Nagyon izgalmas, hiszen a most látható fájdalmas anya oltárkép mögött egy másik festmény rejtőzik, úgyhogy mindenkinek ajánlom ezt megtekintésre, úgyhogy most is van ilyen élményünk.
Tipikusan az a dolog, amit az ember, ha csak filmekből tájékozódik, ugye, aki végignéz egy Indiana Jones-t, egy igazi klasszikust említsünk, az rögtön vevő az ilyesmire, ugye, tehát ha bemegy, akkor ez neki öröm és boldogság.
Így van, abszolút.
Tanítottál, dolgoztál a múzeumban, most is dolgozol a múzeumban, kutattál, jelentettél is meg különböző munkákat a kutatásaiddal kapcsolatban, és végül most ugye vezető leszel, illetve hát eddig is végül is vezető pozícióba voltál, most ugye elsőjétől akkor ez egy új szintre emelkedik, mondhatjuk így. Nem érezted azt, hogy egy kicsit így majd más lesz, nehezebb lesz, hogy a kutatásról esetleg lejjebb kerül a hangsúly, és ugye inkább a szervezői munka felé fog ez eltolódni, vagy ugyanolyan természetesen jön ez a váltás, mint mondjuk a tanítás és a kutatás egymás mellett folytatása?
Én szeretek nagyon őszinte lenni, és soha nem szoktam ezekkel kapcsolatban kertelni. Nehéz döntés volt, mert azért alapvetően inkább egy filosz terület volt az, amit, illetve az oktatással vegyes kutatás, az mindig a szívem csücske volt. Vezetőnek lenni azért egy sokkal nagyobb emberekért vállalt, intézményért vállalt hatalmas felelősség, úgyhogy hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez nem ejtett gondolkodóba, meg nem volt kihívás, meg szerintem minden napja kihívás lesz ennek a megbízatásnak, naponta új problémákat hozva, amelyeket meg kell oldani, de nyilván így van, de azt gondolom, hogy amikor az ember lehetőséget kap arra, hogy olyan dolgokat mutasson meg, amelyeket eddig talán nem tehetett, vagy nem a saját elgondolása alapján tudott megmutatni, vagy nem olyan mértékben és léptékben, akkor azért mégiscsak azt gondolom, hogy kell élni ezzel a lehetőséggel. Amikor megszerzünk egy tapasztalatot, egy tudást, azt gondolom vétek azt át nem adni, és nem szolgálni vele. Úgyhogy sok minden szempont volt nyilván ennek a pályázatnak a beadásakor az én szemem előtt is, de az egyik ilyen ez a lehetőség volt. Tehát ez egy olyan lehetőség, amikor lehet formálni azt a közeget, azt a szervezetet, azt a minőségű munkát, amit a közösségnek átadunk, amivel szolgálunk, és ez azt gondolom, hogy ha megadatik, akkor, és van hozzá ambíció, és van hozzá elgondolás, akkor kell is, hogy a szolgálatába állítsuk a közösségnek. Úgyhogy nyilván az egyik szemem sír, a másik nevet. Ez egy állomás szerintem az életben, egy olyan forma most, amiben most szolgálok. Aztán majd mással fogok szolgálni, most éppen ez az, amiben a legtöbbet tudom adni a tudásomból.
És gyakorlatilag, ugye, amiket elmeséltél, hogy mivel foglalkoztál, valószínűleg már a közbe kialakult az, hogy mi az, amin, illetve összegyűlt az a tudás, ami alapján el tudod dönteni, vagy látod, hogy mi az, amit változtatni szeretnél, mi az, amit tovább tudja vinni, pozitívat tud hozni, mind a múzeum, mind pedig a közösség érdekében.
Így van, de hát ez nyilván szubjektív is, tehát hogyha egy másik vezető ülne itt, ő talán más tartana fontosnak, nyilván meghatározó az, hogy milyen élethelyzetben van az ember, meghatározó az, hogy honnan jött, milyen tudással, milyen gyökerekkel bír. Én ezekből az összes szempontokból nyilván azt fogom kihozni, amit én a legjobb tudásom szerint tudok, de én nagyon igyekszem arra, hogy figyeljem a látogatókat és a közönségünket, és elsősorban nyilván az ő érdekeiket és az ő igényeiket próbáljuk meg szolgálni, de nem utolsó sorban nagyon fontos az, hogy az a támogatói és kutatói közösség, aki a múzeumban ott van, mint munkatárs, őket is ebbe a folyamatba úgy integráljam, hogy ki megtalálja a saját ambícióját, a saját legjobb tudása szerint tudjon benne jó érzésekkel nap mint nap dolgozni, mert ez legalább olyan fontos.
Nagyon sok sikert kívánunk hozzá.
Köszönöm a meghívást.
Novákném Lakár Zsófiával, az Egri Dobó István Vármúzeum igazgatójával készült beszélgetésünket hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexander Dumas a Három testőr című regényének 36. részét Varga Tamás olvassa fel.
Alexandre Dumas, a Három testőr. Negyed óra múlva remek spanyol csődrön portos tűnt fel a Férő utca sarkán. Egy kicsin, de igen szemrevaló overnyi lovon Muszketon követte. Portos örömtől és gőgtől sugárzott. Ugyanakkor az utca másik végén Aramis jelent meg egy csodás angol terivéren. Bazen egy aranyderesen léptetett mögöttes, egy 10-es Mecklenburgit vezetett kantárszáron. Ez volt D'Artagnan hátas lova. A két testőr a kapuban találkozott, Athos és D'Artagnan az ablakból nézte őket. Az angyalát, szólt Aramis. Pompás lova van, kedves Portosom. Van ám, felette Portos, ezt akarták hozzám küldeni már a múltkor is, de a hölgy férje ízetlen tréfából egy másikkal cserélte ki. A férj azóta meglakolt, én pedig teljes elégtétellel szereztem. Közben Planché és Grimaud is megérkezett, kantáron vezetve gazdájuk paripáit. D'Artagnan és Athos lement az udvarra, ők is nyerekbe szálltak, s mind a négyen nekivágtak az útnak. Mind a négyük lovának megvolt a története. Athos a felesége révén szerezte, Aramis a szeretőjétől, Portos a kedves ügyésznétől, D'Artagnan pedig a szerencsekegyéből, s a szerencse, tudjuk, a legjobb szerető. Az inasok mögöttük lovagoltak. Portosnak igaza volt, a lovas parádé nagy sikert aratott, s ha Gukenárné asszony a nézők sorából maga is láthatta volna, hogyan feszít Portos remek spanyol csődörén, bizisten nem sajnálta volna, hogy olyan hatalmas eret vágott férjül a pénzes ládáján. A Louvre mellett Révi úrral találkozott a négy jó barát. A kapitány éppen Saint-Germainből tért vissza, megállította őket és megdicsérte felszerelésüket. A jelenet egy szempillantás alatt köréig toborzott néhány száz szájtáti bámészkodott. D'Artagnan élt az alkalommal, és megemlítette Trévi úrnak a vörös pecsétes hercegi címerrel ékes nagy borítékot. A másikról persze mélyen hallgatott. Trévi úr helyeselte szándékát, és biztosította, hogy ha másnap nem jelentkezik, ő mindenképp felkutatja, bárhol kell is keresnie. E pillanatban a szivattyúházon a toronyóra éppen hatot ütött. A négy jó barát bocsánatot kért, hogy elsietnek, de valaki várja őket, azzal elbúcsúztak Trévi úrtól. Egyfolytában ügettek a Sájói útig, alkonyodóban volt a nap, kocsik jöttek, kocsik mentek. D'Artagnan háta mögött néhány lépésnyire őrködő barátai vizsgaszemmel fürkészte minden kocsi belsejét, ismerős arcot azonban egyikben sem látott. Végre negyed órai várakozás után, a közben teljesen beállott esti szürkületben egy kocsi közeledett teljes vágtában Szévré felől az országúton. D'Artagnan valahogy előre érezte, hogy ez hozza azt a szemét, aki a találkára hívta. A fiatalember maga is csodálkozott, oly vadul kezdett zakatolni a szíve. És szinte ugyanabban a pillanatban egy női arc hajolt ki a kocsi ablakon. A nő ajkára szorította két ujját, mint aki titoktartásra int, vagy csókot dob. D'Artagnan halkan felkiáltott örömében. Az asszony, vagy inkább a látomás, mert a kocsi oly gyorsan suhant tovább, mint az álomkép. A látomás Bonacieux-nél volt. D'Artagnan az intelem ellenére önkéntelenül vágtára sarkantyúzta a lovát, és néhány ugrással utolérte a kocsit, de az üvegablakot már zárva találta. A látomás szerte foszlott. D'Artagnannak eszébe jutott az intelem. Ha kedves az élete, és azoké, akik szeretik, nem mozduljon, tegyen úgy, mintha semmit se látott volna. Rögtön meg is állt, nem mintha saját magát féltené, hanem a szegény asszonyért remegett, aki nyilván nagy kockázatot vállalt ezzel a találkával. A kocsi tovább robogott az országúton, míg csak el nem nyelte Párizs, és el nem tűnt szemük elől. D'Artagnan még mindig egy helyben állt, mint a sóbálvány. Nem tudta, mire vélni a dolgot. Ha Bonacieux-né volt a kocsiban, ha ő tér vissza Párizsba, mire volt ő ez a röpke találkozó, a szemek futó összevillanása, a levegőben elcsattanó csók? Ha pedig nem ő volt, ami szintén lehetséges, hiszen a csalók a félhomályban oly könnyű a tévedés. Ha pedig nem ő volt, nem azért rendezték-e mindezt így, hogy törbe csalják az asszony segítségével, akiről tudják, hogy szereti? Három szimborája melléje lovagolt. Mindhárman világosan látták, amikor a női arc megjelent az ablakban. Athos kivéve azonban egyikük sem ismerte Bonacieux-nét. Athos különben azt állította, hogy csak ugyan Bonacieux-né volt, minthogy azonban őt kevésbé érdekelte a nő csinos arca, azt is látni vélte, hogy még valaki meghúzódott a kocsiban, egy férfi. Ha így van, mondta D'Artagnan, akkor nyilván másik börtönbe viszik. De hát mit akarnak szekénytől, s látom-e még valaha? Fiacskám, szólalt meg Athos nagy komolyan, ne feledje, míg valaki el nem költözött ebből az árnyékvilágból, földi pályánkon bármikor találkozhatunk vele. Mi ketten cseveghetnénk erről, nem igaz? Márpedig, ha nem halt meg a kedvese, ha őt láttuk az imént, akkor előbb-utóbb úgy is viszont látja. És Isten a megmondhatója, tette hozzá jellegzetesen embergyűlölő modorában, talán még előbb is, mint szeretni. Fél nyolc volt, a kocsi a megbeszélt időhöz képest mintegy 20 percet késett. D'Artagnant emlékeztették barátai, hogy még tartozik valakinek egy látogatással, és egyben felhívták figyelmét, hogy még kitérhet előle. Ám D'Artagnan épp oly makacs volt, mint kíváncsi. Fejébe vette, hogy elmegy a bíborosi palotába, és megtudja, mit óhajt tőle ő eminenciája. Elhatározásában semmi sem ingatta meg. Megérkeztek a Saint-Honoré utcába, és a bíborosi palota előtt a téren ott találták a 12 testőrt. Fel alá sétálva várták szimboráikat. Csupán akkor mondták el nekik, miről van szó. D'Artagnant mindenki ismerte a királyi testőrök nagybecsű testületében, tudták róla, hogy egy szép napon maga is közéjük kerül, tehát cimborájuknak számított. Ilyen előzmények folytán mindenki szíves örömest vállalkozott a feladatra, egyébként minden valószínűség szerint borsot fog törni a bíboros úrnak és pereputjának orra alá, és efféle mulatságra mindig készen álltak az érdemes nemes urak. Athos három csoportra osztotta őket. Az első csoport parancsnoka maga lett, a másodikat Aramisra, a harmadikat Portosra bízta, aztán mindhárom csoport lesben állt egy-egy kiárat előtt. D'Artagnan pedig peckesen besétált a főkapun. A fiatalember jól tudta, hogy erős karok védelmezik, mégsem volt minden nyugtalanság híján, miközben felfelé lépdelt a főlépcsőn. Amit Milady vettett, az nem sokban különbözött a becstelenségtől, és gyanította, hogy az asszony politikai kapcsolatban áll a bíborossal. Ráadásul Várdi, akit oly csúnyán helyben hagyott, szintén ő eminenciája embere. D'Artagnan pedig tudta, hogy a bíboros épp oly erős támasz a barátainak, mint amilyen félelmetes ellenfele ellenségeinek. Ha Várdi beszámolt kalandunkról a bíborosnak, amint hogy nyilván beszámolt, és ha felismert, ami valószínű, akkor már is keresztet vethetek magamra, gondolta magában, és megcsóválta a fejét. De miért várt mostanáig? Egyszerűen azért, mert Milady megjelent nála. Álnokul megjátszott a súlyos sérelem érte. Milyen érdekes ilyenkor ez a nő. Bepanaszolt a bíborosnál, és ez volt az utolsó csepp. Betelt a pohár. Ezer szerencse, folytatta aztán, hogy odalent várnak a cimborák. Meg fognak védeni, és nem engedik, hogy elcipeljenek. De persze Trévi úr testőr százada egymaga nem hadakozhat a bíboros ellen, hisz mégiscsak ő mozgatja Franciaország minden haderejét, és a királyné tehetetlen vele szemben, a király meg akarat nélküli báb. D'Artagnan komán bátor vagy, jeles fiatalember, de vesztetbe sodornak a nők. Épp ennél a szomorú tanulságnál tartott, amikor belépett az előszobába. Átadta a levelét a szolgálattevő ajtónállónak, az bevezette a városszobába, majd eltűnt a palota belsejében. A városszobában a bíboros úr 5-6 gárdistája áldogált. Megismerték D'Artagnan, tudták, hogy ő sebezte meg Zsiszakot, és különös mosollyal méregették. D'Artagnan rossz előjelet látott ebben a mosolyban. De Gascogny létére nem egy könnyen lehetett megfélemlíteni, azaz mivel az alma nem esik messze a fájától, benne is elevenen élt atyái Gascogny gőgje, és senkinek sem kötötte orrára, mi zajlik le bensejében, főleg ha olyasmi zajlott, amit fésznek lehetett volna nevezni. Így aztán legényesen megvetette lábát a gárdista urak előtt, és csípőretett kézzel nem minden méltóság híján várakozott. Az ajtón álló visszatért, és intett D'Artagnannak, hogy kövesse. A fiatalember úgy látta, a testőrök figyelik távozását, és közben összesúgnak. Végigment egy folyosón, át egy tágas szalonon. Belépett egy könyvtárszobába, és egy férfi előtt találta magát. A férfi íróasztal mögött ült és írt. Az ajtón álló bevezette, és némán visszavonult. D'Artagnan megállt, és a férfit figyelte. Első pillantásra azt hitte, valami bíró tanulmányozza az iratait. De rájött, hogy az a másik, ott az íróasztal mögött, hosszabb, rövidebb sorokat vett papírra, vagy inkább javítgat, miközben újján számolja a szótagokat. Ebből látta, hogy költő ül előtte. A költő egy pillanat múlva összecsukta kéziratát. A kézirat fedelén ezt olvasta D'Artagnan. Mirám. Tragédia 5 felvonásban. A férfi feltekintett. D'Artagnan megismerte a bíborost. A bíboros rákönyökölt kéziratára, tenyerébe támasztotta az arcát, és egy pillanatig vizsgálgatta a fiatalembert. Nem volt még egy olyan veségbe látó szem, mint Richelieu bíborosé, és D'Artagnan érezte, hogy erei megbizseregnek a pillantás alatt, mintha láz támadta volna meg. De keményen állta a sarat, kezében tartotta kalapját, és ha nem is éppen délfösen, de meg sem alászkodva várta, mit parancsol ő eminenciája. Uraságod, kérdezte a bíboros, nem de a Biárni D'Artagnanok közül való. Igen, kegyelmes uram, felelt a fiatalember. A D'Artagnan családnak több ága ismeretes Tarbé és vidéke körül, szólt a bíboros. Uraságod melyikhez tartozik? Annak a D'Artagnannak vagyok a fia, aki ő kegyes felsége atya urának, a nagy Henrik királynak oldalán harcolt a vallásháborúk idején. Helyes. 7-8 hónappal ezelőtt tehát uraságot vágott neki a világnak, hogy szerencsét próbáljon a fővárosban. Igen, kegyelmes uram. Idejvet Möngön haladt át, ahol valami történt urasságoddal, nem nagyon tudom mi, de minden esetre valami. Kegyelmes uram, mondta D'Artagnan, az történt... Adja, adja, szólt közben a bíboros, és mosolygása jelezte, hogy épp oly pontosan ismeri a történetet, mint akivel megtörtént. Ugyebár ajánlósorokat hozott Révi kapitánynak. Igen, kegyelmes uram, csak hogy éppen a szerencsétlen Möngi események során elveszett a levél, fejezte be ő eminenciája. Igen, tudom. Még jó, hogy Révéi úr olvas az arcvonásokban, és szempillantás alatt felismeri az embereit. El is helyezte uraságod a csógorának, Dizisár úrnak századában, és megígérte, hogy előbb-utóbb bejuttatja a testőrség soraiba. Értesülései tökéletesen pontosak, kegyelmes uram, mondta D'Artagnan. Azóta sok minden történt uraságoddal. Sétálgatott a kartauziak kolostora mögött, bár jobb lett volna más felé jár azon a napon. Aztán fürdőre utazott barátaival Forzséba, ők útközben lemaradtak, uraságod azonban tovább haladna. Persze, tennivalója volt Angliában. Kegyelmes uram, hebegte D'Artagnan. Tudom, vadászni ment Windsorba vagy máshová, kinek mi köze hozzá. De én ezt is tudom, mert az a dolgom, hogy mindent tudjak. Amikor visszatért, egy felséges személy fogadta. Örömmel látom, uraságod most is őrzi a tőle kapott emléket. D'Artagnan a királyné gyűrűje után kapott, és villámgyorsan befelé fordította a gyémánt kövét, de már későn. Egy nappal később Cavoá meglátogatta uraságodat, folytatta a bíboros. Kérni akarta, fáradjon a palotánba. Uraságod nem viszonozta ezt a látogatást, és rosszul tette. Kegyelmes uram, attól féltem, eminenciád rosszallását vontam magamra. Miért vonta volna, uram? Mert a szokottnál eszesebben és bátrabban hajtotta végre feljebb valói parancsát. Miért rosszallottam volna akármit, ha dicséretet érdemelt? Én az engedetleneket büntetem, nem azokat, akik, mint uraságod, engedelmeskednek. Talán jobban a kelleténél, és ez így is van. Jusson csak eszébe a nap, amikor magamhoz hivattam, és idézze emlékezetébe, mi történt akkor este. Akkor este rabolták el Bonacieux-nét. D'Artagnan megborzongott, eszébe jutott, hogy a szegény asszony fél órával azelőtt járt nála. Nyilván ugyanaz az erő sodorta hozzá, mely később tovaragadta. Nos, folytatta a bíboros, egy ideje nem hallottam uraságodról, és tudni szeretném, mit csinál. Különben is tartozik nekem némi köszönettel. Bizonyára észrevette, milyen csinyán bántunk uraságoddal minden körülmények között. D'Artagnan tisztelettudóan meghajolt. Ezt, folytatta a bíboros, nem csupán a természetes méltányosságnak köszönheti, hanem annak is, hogy bizonyos tervem van uraságoddal. D'Artagnan mind jobban csodálkozott. Már akkor tájékoztatni óhajtottam a tervről, amikor megkapta az első meghívásomat, de nem jött el. Szerencsére ezen a késésen semmi nem múlik, és ma meghallhatja tervemet. Foglaljon helyet velem szemben, D'Artagnan úr. Elég jó nemes ahhoz, hogy ne állva hallgasson. A bíboros egy széket mutatott a fiatalembernek, aki olyannyira elámult a történteken, hogy újabb felszólításra várt, mielőtt engedelmeskedne. Uraságod merész, D'Artagnan úr, folytatta ő eminenciája. Sőt, körültekintős, ez még többet ér. Én szeretem az ész és a szív embereit. Ne rémüldözzön, tette hozzá mosolyogva. A szív embere nekem bátor embert jelent. Uraságod azonban még nagyon fiatal, éppen csak most ismerkedik a világgal, és már is hatalmas ellenségeket szerzett. Ha nem vigyáz, rajta veszt. Sajnos nagyon is könnyen, kegyelmes uram, felelt a fiatalembe, hisz oly erősek, oly befolyásosak, én már csak egymagam vagyok. Bizony ez így van, de bármi magányos, már is sokat tett, és még többet tehet, ebben biztos vagyok. Csak hogy azt hiszem, irányításra volna szüksége kalandos pályafutásán, amelybe belefogott, mert ha nem tévedek, azzal a nagyra törő szándékkal jött Párizsba, hogy vigye valamire. A légvárak korában élek, kegyelmes uram, mondta D'Artagnan. Légvárakat csupán fajankók építenek, uram. Uraságodnak pedig helyén van az esze. Lássuk csak, mit szólna, ha kinevezném gárdazászlósnak, és századot kapna tőlem a hadjárat után. Ó, kegyelmes uram, tehát elfogadja. Kegyelmes uram, folytatta D'Artagnan zavartan. Micsoda? Visszautasít? Kiáltott elámulva a bíboros. Kegyelmes uram, én ő felsége gárdistája vagyok, és elégedetlenségre semmi okom. Ha nem tévedek, szólt ő eminenciája, az én gárdistáim szintén ő felsége gárdistái, és aki francia csapatnál szolgál, az mind a király szolgálja. Eminenciát félreértett, kegyelmes uram. Szóval ürügyet keres? Értem. Rendben van, találunk ürügyet. A világ számára itt az előléptetés, a most meginduló hadjárat s az ebből adódó alkalom. Uraságos számára pedig az, hogy szüksége van biztos pártfogóra, mert nem árt, ha megtudja, D'Artagnan úr, hogy súlyos panaszok vannak kegyedre. Uraságod nem kizárólag a király szolgálatának szenteli nappalait és éjszakáit. D'Artagnan elpirult. Különben, folytatta a bíboros, és egy aktacsomóra tette kezét. Ez a halom irat mind uraságoddal foglalkozik, de mielőtt elolvastam volna, úgy gondoltam, egy kissé elbeszélgetünk. Úgy tudom, uraságod a tettek embere, és a szolgálatait a jó ügynek szenteli, nem csak bajba nem kerül, de még hasznát is látja. Gondolja meg hát, és határozzon. Megszégyenít a jóság a kegyelmes uram, felelte D'Artagnan, és eminenciád lelki nagysága előtt porban csúszó féregnek érzem magam, azonban ha bátorkodhatom őszintén beszélni, D'Artagnan tétovázott. Beszéljen. Akkor azt mondom, kegyelmes uram, hogy a király testőrei és gárdistái között van minden barátom, ellenségeim pedig, Isten a megmondhatója, micsoda bal sors folytán, eminenciát hívei között. Így aztán emezek kinéznének maguk közül, azok meg sosem bocsátanák meg, ha elfogadnám kegyelmes uram ajánlatát. Talán csak nem szállt már is fejébe a dicsőség. Talán csak nem hisz, hogy kevesebbet kínálok, mint amennyit érdemel, uram, kérdezte dőfösen, mosolyogva a bíboros. Éppen ellenkezőleg, kegyelmes uram, eminenciát túlságosan is kegyes hozzám, és úgy érzem, még semmivel nem szolgáltam meg a bizalmát. Nem sokára, kegyelmes uram, megindul Lárosel ostroma. Hadiszolgálatom közben mindig szemmel tarthat eminenciád, és ha az ostrom során lehet szerencsém magaviseletemmel magamra vonni figyelmét, akkor majd az ostrom után legalább hivatkozhatom valami jeles haditetre, és lesz alapja a kegyes támogatásnak, mert eminenciád majdan rám akar pazarolni. Mindent a maga idejében kell tenni, kegyelmes uram. Később talán módomban áll felajánlani kardomat, most azonban az volna látszott, hogy hitványul áruba bocsátom. Vagyis magyarán nem óhajt szolgálatomba lépni, uram, szólt a bíboros, és hangja bosszus volt, ugyan D'Artagnan azonban a megbecsülést is kiérezte belőle. Maradjon hát szabad, gyűlölje tovább ellenségeit, és szeresse barátait. Kegyelmes uram, jó, szólt a bíboros. Nem haragszom, de talán megérti, hogy már az sem kevés, ha barátainkat védjük és jutalmazzuk. Ellenségeinknek viszont semmivel sem tartozunk. Mégis fogadja meg tanácsomat. Legyen résen, D'Artagnan úr, mert ha egyszer levetem uraságodról a kezem, egy lyukas garast nem adok az életért. Rajta leszek, kegyelmes uram, felelt a gaszkonyi méltóság teljes önbizalommal. Jusson eszébe majd, különösen, ha baj éri, szólt sokat jelentősen Richelieu, hogy én mentem uraságod után, s minden tőlem telhetőt elkövettem, hogy bajba ne jusson. Történjék bármi, mondta D'Artagnan, miközben kezét szívére szorítva meghajolt. Örökké hálás leszek eminenciádnak azért, amit jelen pillanatban tesz értem. Hát jó, legyen úgy, ahogy mondja, D'Artagnan úr. Háború után majd találkozunk, nem téveztem szem elől, mert én is ott leszek, folytatta a bíboros, és egy fényes melvértre mutatott, azt ölti majd fel hamarosan. És ha visszatérünk, nos, majd akkor elszámolunk. Kegyelmes uram, kiáltott D'Artagnan, ne vessen ki jó indulatából. Ha úgy találja, hogy lovagi módon viselkedtem, maradjon semleges, kegyelmes uram. Fiatal barátom, szólt is Elivi, egyszer majd, ha még lesz rá lehetőség. Megígérem, hogy megismétlem mostani ajánlatomat. Valami szörnyű sejtelem csendült ki Richelieu végső szavaiból. D'Artagnan figyelmeztetésnek vette, és jobban megrémült, mintha megfenyegették volna. Szóval a bíbor szeretné megóvni valami fenyegető veszedelemtől. Válaszra nyitotta a száját, a bíboros azonban gőgös intéssel elbocsátotta. D'Artagnan eltávozott, de az ajtónál már-már megingott, és kis híján visszafordult, ám ekkor megjelent előtte Athos komoly és szigorú arca. Ha elfogadja a bíboros ajánlatát, és egyességre lép vele, többé sosem szoríthat kezet Athosszal. Athos megtagadja. Ez a fész azután vissza is tartotta, oly nagy hatása van a valóban nagy jellemnek egész környezetére. D'Artagnan ugyanazon a lépcsőn tért vissza, amelyiken a palotába érkezett. A kapuban ott áldogált Athos meg négy testőr, már nyugtalanul várták. Néhány szóval eloszlotta aggodalmukat, Planchet pedig már is iramodott, hogy értesítse a többi őrködőt, hogy a további készenlét fölösleges, mert gazdája épbőrrel szabadult a bíborosi palotából. Athos lakásán Aramis és Porthos faggatni kezdte, mire volt jó a furcsa találkozó. D'Artagnan azonban csupán annyit mondott nekik, a bíboros úr azért hívatta, mert fel akarja ajánlani, lépjen be zászlósi ranggal az ő gárdistái közé, de ő visszautasította ajánlatát. Nagyon jól tette, kiáltott egy emberként Porthos és Aramis. Athos mélyen elgondolkozott, és nem szólt semmit. Amikor azonban magukra maradtak, így nyilatkozott. Azt tette D'Artagnan, amit tennie kellett, de lehet, hogy nem jól tette. D'Artagnan felsóhajtott. Athos kijelentése, mintha saját lelkének titkos szavát visszhangozta volna, és ez a szó azt súgta, sötét jövő áll előtte. A következő nap úti készületekkel múlt el. D'Artagnan felkereste Trévi urat, és elbúcsúzott. E pillanatban mindnyáján azt hitték, a gárdisták meg a testőrök csak ideig óráig válnak külön, mert a király még aznap berekeszti a legfőbb bíróság ülését, és másnap ő is útnak indul. Trévi úr tehát mindössze annyit kérdezett D'Artagnantól, van-e valami kívánsága. D'Artagnan azonban büszkén azt felett, hogy megvan mindene. Az éjszaka összeterelt Dizis Arthur gárda századából és Trévi úr testőr századából valamennyi cimborát. Jó barátok voltak mindannyian. Azzal búcsúztak, hogy viszont látják egymást, amikor Isten akarja, ha egyáltalán akarja. Gondolhatjuk, hogy ugyancsak zajosan telt az éjszaka, mert az ilyenkor megsokasodó gondok súlyán csak a szertelen jókedv tud könnyíteni. Másnap, alig hogy megharsantak a trombiták, elváltak egymástól a jó barátok. A testőrök Trévi úrpalotájába, a gárdisták Dizisár úrpalotájába futottak. Mindkét kapitány nyomban a Louvre-ba vezette századát, a király szemlét tartott fölöttük. A király mélabús volt és betegnek látszott, valahogy kevésbé volt méltóságos a szokottnál. Este ugyanis a legfőbb bíróság ünnepélyes ülésén egyszerre lázasnak érezte magát, mégis szilárdan kitartott elhatározásánál, hogy még az este útnak indul, és bármint igyekeznek is lebeszélni, ragaszkodott a szemléhez, mert remélte, hogy ha kezdetben erélyesen ellenáll neki, felülkerekedik a betegsége, mely kezdett elhatalmasodni rajta. A szemle után csak a gárdisták indultak útnak. A testőrök csupán a királlyal indulhattak, így aztán Porthos sétálhatott egyet a Medve utcában, és megmámultathatta ragyogó felszerelését. Az ügyészni látta, mint feszít gyönyörű paripáján, új egyenruhában. Sokkal jobban szerette Porthost, mint hogy csak így egyszerűen útnak eresse, intett neki szájon a lóról, és jöjjön fel. Porthos káprázatos volt, pengette sarkantyúja, melvértje villogott, kardja büszkén verdeste lábát. Ezúttal a három patvaristának egy szikra nevethetnékje sem volt, úgy áradt Porthosból a harciasság. A testőrt bevezették Coquenard úrhoz, akinek apró szürke szeme szaktól, amikor meglátta kikent kifent unokaöccsét. Mégis titkos vígaszra lelt, azt beszélték mindenfelé, hogy a hadjárat keménynek ígérkezik. Szíve mélyen csendesként azt remélte, Porthos is ott hagyja a fogát. Porthos tiszteletét nyilvánította Coquenard mesternek, és elbúcsúzott. Coquenard mester sok szerencsét kívánt neki. Coquenardnél asszonyság nem tudta lenyelni könnyeit, de fájdalmából azért semmi rosszra nem következtethettek. Tudták, mennyire szereti rokonait, Nem eszer Késhegyre megy értük az urával. De a nagy búcsú jelenet Kokenárni asszony szobájában játszódott le. Szívet tépő volt. Az ügyészné, amíg csak tehette, szemmel követte szíve bálványát, zsebkendőjét lengette utána, és úgy kihajolt az ablakból, mintha le akarná vetni magát. Portos úgy fogadta a hölgy érzelmének megnyilatkozását, mint aki megszokta az ilyesmit. Csupán akkor emelte meg a kalapját, és akkor intett búcsút, amikor befordult az utcasarkon. Aramis közben hosszú levelet írt. Kinek? Isten a megmondhatója. A szomszéd szobában Ketty várakozott. Még az este turba indult. Athos a spanyol bor utolsó botilliáját hörpölgette ki apránként. D'Artagnan eközben a századával menetelt. Amikor a Szent Antal külvárosba ért, vidáman visszapillantott a Bastille-ra. Ám csupán a Bastille-ra figyelt, és ezért nem vette észre Milédit. Az asszony fakolova hátáról ő rámutatott. Két rossz képű alak figyelmét hívta fel rá, akik nyomban a menet mellé siettek, hogy D'Artagnan szemügyre vegyék. Kérdőn pillantottak Milédire, az pedig bólintott. Ő az. Azután, mivel megbizonyosodott, hogy jól megértették, és helyesen hajtják végre parancsát, Milédi megsarkantyúzta a lovát, és elvágtatott. A két alak erre a menet nyomába szegődött, és amint a Szent Antal külvárosból kijutottak, ők is lóra szálltak. Egy munkásruhás inas várta őket, és tartotta kantáron felnyergelt lovaikat.
Dumas a Három testőr című írásának 36. részét hallották Varga Tamás előadásában. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Itt a Szent